Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A beszélgetésünk témája az osztrák, alapjaiban az osztrák választások, amik ugye hétvégén voltak. Mik az eredmények? Talán ezt próbáljuk meg összefoglalni. Látjuk-e már világosan, hogy mik az eredmények?
Talán azzal kezdeném, hogy a végleges eredmények csütörtökön lesznek, annál is inkább, mert rekordszámú levélvetett szavazatban, valami 800 ezer, tehát ez igen nagy szám, és a adatok szinte a második, harmadik hely között állandóan változtak. De az erős sorrend a következő, a győztese a választásoknak a Konzervatív Néppárt, 31,6% most az eredménye. A második helyen van vita, a legújabb adatok szerint 27% fölött van, 27,4% a osztrák szabadságpárt, ez a jobboldali populista párt, és a szociáldemokrata párt az 26,6 és 9,1 között van. Azt kell mondani, hogy ha ez az eredmény marad, akkor a második köztársaság idején, tehát 1945-től számítva, ilyen rossz helyzetben még nem volt a szociáldemokrata párt, mert harmadik helyen még soha nem szerepelt. Ezt követően kell megemlíteni, hogy a másik nagy vesztes a zöldek. A zöldek 3,3%-ot értek el, és Ausztriába eltérően Németországból a parlamenti bejutási küszöb 4%. A zöldek több mint 9%-ot veszítettek. Emögött az is van, hogy a párt egysége megszakadt, és az egyik zöld frakció Péter Pirsz vezetésével kiszakadt. Ő a 4,1%-kal épp hogy bejutott a parlamentbe. És meg kell még említeni egy 5%-os pártot, amit Neosznak hívnak, valójában egy kis liberális pártról van szó. Úgyhogy azt kell mondani, hogy 5 párti parlament lesz a Nacionalrátba, a osztrák parlamentbe, a korábbi időszaktól eltérően, hiszen a zöld párt kiesett.
Tartományonként mennyire eltérő a helyzet? Mennyire eltérő a különböző pártoknak az erőviszonya most már a választások alapján?
Hát azt kell mondani, hogy ez már a tavalyi köztársasági elnök választáskor is szignifikáns különbség volt, hogy a városokban, például Bécsbe a szociáldemokrata párt rendkívül erős, de épp a 2015 és 16-os eredmények azt mutatják, hogy például a szabadságpárt a klasszikus munkáskerületekbe is behatolt, ez Bécsbe Simmering és Floridsdorf, tehát ott is átrendeződés van, de általában az urbánus, városi településekben a baloldal és a zöldek voltak nagyon erősek. Most a zöldek térvesztése rendkívül feltűnő.
Egy picit beszélünk az osztrák választási rendszerről, talán, hogy ezeket a számokat tudjuk értékelni. Mi az, amit feltétlenül tudni kell róla? Például mi az, ami leginkább megkülönbözteti, ha megkülönbözteti valami érdemben mondjuk a magyartól?
Hát a választási korhatár 16 év, ezt néhány évvel ezelőtt döntöttek. Nem 4 éves ciklusok, hanem 5 éves ciklusok vannak. 4%, ahogy mondtam, a bejutási küszöb a parlamentbe, és amikor szavaznak az emberek, lényegében 2 szavazatot tesznek, egy konkrét jelöltre szavaznak, és ugyanakkor van egy pártlista, ami a pártlista tartományokban, illetve régiókban vannak. Itt a különlegesség, eltérően a más arányos választási rendszerektől az, hogy csak a szavazatokat nem lehet megosztani, tehát nincs ilyen szavazat splitting, ahogy ilyen zsargonban mondják, tehát hogy a személyre adott szavazatom és a listára adott szavazatom különbözik, hanem ennek egy pártcsaládhoz kell tartoznia.
A kormányalakításnak mik a szabályai és mi a menete? Tehát mi fog most történni?
Hát most az történik, hogy mindenekelőtt a hivatalos eredmények meghirdetése után elkezdődnek a tárgyalások, koalíciós tárgyalások, és mivel a nyertest fogják megbízni, tehát a osztrák konzervatív néppárt, új néppárt, tehát már más is a neve, Sebastian Kurz lista új néppárt, a köztársasági elnöktől, Alexander Van der Bellentől megkapja a megbízást arra, hogy kormányt alakítson. És ahogy Sebastian Kurz tegnap nyilatkozott, minden párttal akar tárgyalni. emögött kétségkívül az a törekvés áll, hogy nagy változtatásokat akar, és a nagy változtatásokba a kétharmados többségre is szükség van. Következésképp minden pártnak az álláspontjával tisztában akar lenni, és egy hosszú listája van, hogy melyek azok a kérdések, amelyeket majd hát szavazásra fog bocsátani. És hát ezt követően kell Sebastian Kurznak eldönteni, hogy kivel lép koalícióba. Természetesen mindegyik párttal beszél, aritmetikai szempontból, és mondjuk a menekült politikát is tekintve a szabadságpárt lenne a kézenfekvő, de aritmetikai tekintetben, sőt politikai tekintetben sincs kizárva a nagy koalíciós opció. A szabadságpárttal mellett, tehát a néppárt számára, Kurz számára a nagy koalíció meghosszabbítása is elvileg lehetőség, de tulajdonképpen ezek a választási eredmények azt mutatják, hogy ez a nagy koalíciós együttműködés, a két nagy pártnak a együttműködése, ami a háború utáni időszak 71 évéből majdnem 50 évig tartott, tehát egy olyan állapot, ami más országokban anomália, rendkívüli dolog, Ausztriában normalitás volt. És normalitás. Na most a elmúlt időszak szavazatainál, szavazásainál ezt az együttműködést felé mutatott az osztrák választó egy piros lapot, tehát a nagy koalíció gyakorlatilag a társadalmi támogatását elveszítette, és lényegében azt is mondhatom, hogy 1999-től 2000-től az osztrák belpolitika nem volt más, mint a nagy koalíció dezintegrációjának, eróziójának, felbomlásának a története, és a belpolitika is tulajdonképpen erről szólt, csak hadd idézzem fel, amiről már itt is beszélgettünk, de azért mégis a rendkedvéért, hogy 2015-ben gyakorlatilag a tartományi választásokon a szabadságpárt Stajerországban majdnem megháromszorozta a szavazatát, ahogy mondottam, Bécs munkás kerületeibe is szavazatot nyert, Burgenlandba a Szociáldemokrata párttal egy közös koalíciót hozott létre, ami ma is létezik, de a másik párttal is, tehát a mostani nyertes konzervatív néppárttal is felső Ausztriában a Szabadságpárt koalícióban van. Tehát tartományi szinten is megindult egy ilyen változás, ami a nagy koalíciónak a felbomlását jelenti, és hozzá kell tenni azt, hogy a tavalyi köztársasági elnök választáson először történt meg ugyancsak a második köztársaság történetében, hogy az államelnök személye nem a két nagy párt, hanem tulajdonképpen egy harmadik párt a zöldek soraiból került ki. Tehát mindezzel azt jelezném, hogy gyakorlatilag itt a nagykoalíciós kultúrának, politikának ennek a felbomlásáról van szó, és lényegében a mostani választások kiírásához is az vezetett többek között, hogy 2013-ban két nagypárt még 50,3%-ot elért, tehát épp hogy elért az abszolút többséget, de másfél két éve rá ez az abszolút többség már elfogyott, és ez is hozzájárult az előrehozott választásokhoz.
Egyébként van bármiféle mérési adat, közvélemény kutatási adat, bármi, amire, amiből ezt meg lehetne mondani, hogy a választók túl azon, hogy nyilván így szavaztak, ahogyan szavaztak, vagy így választottak, ahogy választottak, és így jött le az eredmény. Egyébként milyen kormányt látnának szívesen? Tehát, hogy egyáltalán milyen koalíciós felállást tudnak elképzelni, vagy a választók mit szeretnének inkább?
Hát mindenképpen a szabadságpárt iránt növekedett meg, és elsősorban Kurz pártja iránt növekedett meg a szimpátia. Ebben óriási szerepe volt annak is, hogy ezt a pártot átalakította. Egy nagyon tehetséges emberről van szó, aki 24 éves korában államtitkár volt, integrációs államtitkár, 27 éves korában külügyminiszter, és 31 éves korában minden esélye van, hogy egy hónapon belül a kancellári esküt is föltegye. Tehát gyakorlatilag ez a választás egy egyértelmű jobbratolódás. Az osztrák társadalom változásokat akar, Tehát ezt is egyértelműen a választói akarat üzenete kifejezte, és hát lényegében a politikai aritmetika szerint tulajdonképpen ahol lehetséges egy megoldás a Szabadságpárttal alkotandó koalíció, de természetesen elvileg, aritmetikailag a nagy koalíció is fennáll, de épp ez ellen nyilvánult meg egy nagyon nagyfokú elutasítás az osztrák választók részéről.
Az egyébként, hogy a néppárt az ugye kurszlistája új néppártként indult, ez pusztán csak egy választási kampányfogás, vagy tartalmat is jelent, tehát ez egy egészen másfajta tartalmat is közvetít a választóknak. Hogy látta a kampányban?
Hát a formai változások is fontosak, hisz a választásoknál a személyiség szerepe nagyon fontos, és gyakorlatilag hát Sebastian Kurz nagyon erőteljesen profilozta magát elsősorban a menekült politikában, ez egy döntő kérdés volt, és emlékezünk arra, hogy a nyugat-balkáni menekültutaknak a lezárása gyakorlatilag az ő egyik lényeges kezdeményezése volt, a bécsi konferenciát ő szervezte meg, és hozzá kell tenni azt, hogy a balkáni menekültutaknak a lezárását gyakorlatilag például Angela Merkel nem támogatta, bár ebből Németország profitált, egyszerűen azért, mert nem európai megoldásnak tartotta, mivel azzal járt, hogy Görögországba földuzzadtak, föltorlódtak a menekültek száma, és még az Egyesült Államok is a NATO szövetséges Görögország való tekintettel a határok lezárása ellen volt. Nos, ilyen ellenszélben is Kurz nagyon következetes volt. Most a párt átalakítása tekintetében nagyon lényeges, hogy gyakorlatilag szabad kezet kért és kapott a párt alapszabályainak a megváltoztatásához. Ez részint azt jelentette, hogy a országos listára, választói listára teljesen új embereket tett föl, olyan embereket, akiknek politikai előélete nincs, ugyanakkor az osztrák társadalomban közéleti emberek, tehát a operabál szervezőjétől kezdve egy rudugró bajnokig a legkülönbözőbb emberek voltak, amelyek gyakorlatilag a politikai életben nem vettek részt. Szimbolikusan a pártnak a színét is megváltoztatta, idáig a fekete volt, ő a türkisz mellett döntött. Ezek látszólagosak, de hát a politikát el kell adni, a politikai marketing rendkívül fontos, ennek is nagy szerepe volt. A tartalmi kérdéseket tekintve azt kell mondani, hogy ez a párt hagyományosan a vállalkozói érdekeket, a piacbarát érdekeket képviseli, de hasonlóan Németországhoz ez a választás is tulajdonképpen egy utólagos népszavazás volt a menekült politikáról, és a ezzel együtt járó politikai költségeknek az utólagos kifizetése lesz, ami osztrák esetben a Szociáldemokrata pártnak, illetve a zöldeknek a nagyarányú veszteségét jelentette. A menekült politika volt tehát a döntő kérdés, ahol Kurz nagyon határozott álláspontot foglalt el. Hát elég, ha azt mondom, ami elég közel áll a visegrádi országok álláspontjához, sőt megfelel a visegrádi országok álláspontjának, hogy ne engedjük be a migránsokat Európába, hanem azok a bizonyos regisztrációs központok Afrikába legyenek például. És ahogy a balkáni menekültútnak a lezárása mellett volt, úgy a földközi tengeri menekült útnak a lezárásának is egyik fő képviselője. Tehát azt kell mondanom, hogy a menekült kérdés kiemelkedett itt is a választásokon.
A menekült kérdés illetően volt érdemi különbség a pártok megközelítésében? Nagyon más álláspontot képviseltek, vagy vállaltak fel a választás során?
Természetesen azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen szinte minden párt, a zöldeket leszámítva, szinte versenyben volt abban, hogy a menekült politikát kiigazítsa. Maga a Szociáldemokrata párt is 2016 májusában Werner Faymann lemondott, és a Christian Kern gyakorlatilag próbálta a szigorítás irányába vinni, de gyakorlatilag azt kell mondani, hogy annyira határozott, következetes és annyira messze menő, mint Kurz, nem beszélve a Szabadságpártról, a szociáldemokraták nem voltak. De az egész politikai rendszer a menekült kérdésben azt lehet mondani, jobbra tolódott.
Milyen fontosabb témák voltak még? Tehát mi volt még az, ami az osztrákokat, vagy ezek, és ezen keresztül ilyen a politikusokat is érintette ebben a kampányban?
Hát ebben a kampányban, hogy az eredmények így alakultak, volt a kampányban egy kellemetlen mozzanat is, ami gyakorlatilag azzal függött össze, hogy egy lejárató kampány indult Sebastian Kurzzal szemben, és emögött kiderült, hogy nem más van, mint a szociáldemokrata kancellár választási tanácsadójával, akivel szemben időközben Izraelben egy korrupciós vádat fogalmaztak meg, és ugyanez az emberről van szó, Tal Silbersteinről, aki gyakorlatilag hát rasszizmussal, antiszemitizmussal vádolta meg egy Facebook oldalon Kurzot. Ez kiderült, és ez gyakorlatilag egy sárdobálássá vált, és a két párt közötti viszony nagyon megromlott, és tulajdonképpen ez a kérdés megint csak nagyon sok egyéb kérdést kiszorított. A gazdasági helyzet fellendülőben van, tehát azt kell mondani, hogy a osztrák gazdaság jó fejlődik, ennek az év végére 2,8% növekedést mondanak. A munkanélküliség a osztrák körülményekhez viszonyítva az magas, de az is lefelé megy, tehát Csehországban, Magyarországon például kisebb a munkanélküliségi ráta. De alapvetőleg Ausztria egy gazdag, jóléti ország, magas életminőséggel, ezért feltűnő, hogy a menekült kérdésnek milyen monopól helyzete lehetett a választásokon. Na most még az Európa politika is meglehetősen kiszorult, vagy legalábbis nem játszott döntő szerepet, hanem a menekült kérdés és ezek a botrányok, ezek meglehetősen uralták a tematikát.
Mi volt az, ami a leginkább megkülönböztette a pártoknak a kampány üzeneteit? Tehát, hogy meg lehet azt mondani, hogy úgy azt mondta, hogy alapvetően a menekült kérdésben általában jobbra toldott az osztrák politika, tehát nyilván mindenki valami errefelé próbált igazodni. Mi volt az, ami igazán megkülönböztette például a szociáldemokratákat a többiektől? Volt-e olyan kampány üzenete mindenkinek, ami markánsan eltért a többiekétől? Akár témában, akár tematikában, akár üzenetében?
Hát azt kell mondani, hogy gazdasági területen a néppárt gyakorlatilag egy jelentős, igen jelentős adócsökkentéssel lépett fel, privatizációval. Hozzá kell tenni azt, hogy a Szabadságpártnak a gazdasági koncepciója is változott, nem annyira etatista állami beavatkozása, mint inkább piac irányba ment el a programja, tehát ezzel közelebb került a néppárthoz. A szociáldemokrata pártot illetően, hát hagyd mondjak egy olyan választási szempontot, ami mutatja, hogy a különböző szociális kérdések és a menekült kérdés hogyan függ össze. A szociáldemokrata párta volt a legharcosabb, személy szerint a kancellár, aki felhívta figyelmet az olcsó keleti munkaerőnek a problémájára, tehát a szociális dömpingnek a problémájára. És emögött kétségkívül azok a törekvések vannak, hogy a szociáldemokraták a szakszervezetekkel jó kapcsolatban vannak, és sok esetben nem is a menekült kérdés, hanem a szociális dömpinget fogalmazta meg a Christian Kern kancellár. Tehát azt kell mondani, a másik itt a fő kérdés, a vita kérdés, a Szabadságpártnak a szerepe. A Szabadságpárt ugyanis egy euroszkeptikus párt. Az Európai Parlamentben olyan pártoknak a frakciában van, mint a Front National, a Lega Nord és a Holland Szabadságpárt. És ugyan már a köztársasági elnöki választásokon is száfolta Norbert Hofer, a Szabadságpárt jelöltje a kilépést, tehát ők nem akarnak kilépni az Európai Unióból, mint a Front National, de kétségkívül ennek a pártnak egy erőteljes olyan törekvése van, hogy a közvetlen demokráciával, tehát magyarul népszavazásuk intézményével mind gyakrabban kell élni, amennyiben hát a Európai Unió központosító irányba megy, ha a törököket fölveszik tagnak, és így tovább. De hozzátenném ehhez egy kritikus véleményt, hogy a populizmustól lényegében még a baloldali pártok sem mentesek. Elég, ha arra emlékeztetek, hogy a Szociáldemokrata párt 2008-ban, amikor Alfred Guzenbauer volt a kancellár, és Werner Faymann, a későbbi kancellár, infrastruktúra miniszter, akkor az akkori Kronenzeitungban egy olyan hirdetés jelentettek meg, ami szerint minden esetben népszavazást kell tartani, ha az Európai Unió olyan intézkedéseket hoz, ami Ausztria érdekeit közvetlenül érinti. Ekkor ezt a lépést a Szociáldemokrata párt nem koordinálta a néppárttal, akivel koalícióban volt. Tehát azt kell mondani, hogy a populizmustól egyetlen egy párt sem mentes. A Szabadságpárt ezt nagyon határozottan fogalmazza meg. Olyan szempontok vannak a programjaiba, tehát, hogy a szuverén nemzetállamok konfederációja kell, és nem kell Európai Föderáció. Az osztrák nettó hozzájárulást az Európai Unió költségvetéséből meg kell felezni, és ez a párt is, hasonlóképpen, hogy itten a szociáldemokratákat említettem, nagyon hangsúlyosan fellép a munkaerő szabad áramlásával szembe. Azt hangsúlyozzák, hogy az osztrák ipar gazdaság egyes részeit le kell zárni az olcsó kelet-európai keretről jövő munkaerővel szembe.
Egyébként ugye néhány héttel ezelőtt a németországi választásnak a tanulságira vagy az üzenetéről beszélgetünk itt az Arena című műsorunkban önnel. A német választások alapján nagyjából ez az eredmény volt várható Ausztriában?
Hát tulajdonképpen az biztos volt, hogy a néppárt nyeri a versenyt, hiszen május óta gyakorlatilag a 32-35 közötti sávba mérték a közvéleménykutató intézetek a néppárt iránti szimpátiát. Két nyitott kérdés volt. Ki lesz a második? És erre a kérdésre most se tudunk egyértelműen exakt választ adni. A második kérdés, ami nyitott volt, hogy lényegében a zöldekkel mi lesz. A zöldek egysége megszűnt, a párt ketté szakadt, ahogy mondottam, egy Péter Pilisztán vezető listára is a zöldekre. A kérdés az volt, hogy mind a két zöld frakció bejut a parlamentbe. Na most mind a két kérdésre ilyen tekintetben a választ megkaptuk, illetve csütörtökön a véleges választási eredménnyel meg fogjuk kapni.
Egyébként beszéltünk a kampányról is, amit említette, hogy a Kurzzal, Sebastian Kurzzal szembeni lejárató kampányt, de egyébként ezen kívül történt-e bármi olyan a kampányban, vagy volt az üzenetekben olyan a pártok által egymásnak okozott sérelem, vagy olyan sebesülés, harci sebesülés, ha lehet ilyet mondani, ami mondjuk a koalíciós kormányra kitetős tárgyalásokat befolyásolhatja?
Hát ez a lejáratási kampány ideig dominálta a pártoknak a tévészereplését, vitáját. Hozzá szeretném tenni, hogy eltörően a német gyakorlattól itt több mint 40 tévészereplés volt. Tehát különböző pártok, különböző képviselői találkoztak egymással, tehát azt kell mondani, hogy kivitatkozták magukat, és amikor ez a lejáratási kampányra fény derült, és rengeteg kérdés merült fel, hogy ki finanszírozta, ki adta, sőt az is fölmerült a szociáldemokraták részéről, hogy esetleg egy beépített ügynök volt a néppárt részéről a soraiba, aki gyakorlatilag ez az egész helyzetet létrehozta. Ez gyakorlatilag két héten keresztül dominálta a tévévitákat. Azért mondom, hogy ennek igen nagy szerepe volt, és magának a köztársasági elnöknek, Alexander Van der Bellen is beavatkozott, hangsúlyozva, hogy a politikai kultúrára vigyáznunk kell, és vissza kell térni a normál választási üzemmódra.
Van olyan koalíciós felállás, ami teljesen kizárt? Ugye említette, hogy például szükség lenne kétharmados támogatásra bizonyos változtatásokhoz, hogy a Sebastian Kurznak vannak ilyen tervei. Ez egyáltalán összejöhet? Tehát elképzelhető, hogy a három párt képes együttműködni?
A kispártok nem rúgnak labdába. Lényegében aritmetikai tekintetben egy szociáldemokrata, szabadságpárti koalíció lehetséges lenne. Ahogy mondottam, tartományi szinten Burgenlandban ez nem is rosszul működik 2015 óta, de gyakorlatilag a választási kampányban Hans Christian Strache és Christian Kern vitáiba kiderült, hogy a két párt nagyon távol van egymástól, ahogy ezt a szociáldemokrata kancellár mondta, hogy világok választják el, úgyhogy gyakorlatilag ez a házasság, ez nem jöhet létre, és ezt megerősítették a szociáldemokrata vezetők is. Bár azt kell mondani, hogy a választások után gyakorlatilag a pártban van más vélemény is. A bécsi polgármester Michael Häupl, aki a szociáldemokratáknál a kancellár csináló és rendkívül befolyásos ember, ő kizár mindenfajta együttműködést, de érdekes módon a mai presszében úgy nyilatkozott a kancellár Christian Kern, hogy gyakorlatilag amennyiben a mi általunk meghatározott kritériumokat a bármelyik párt, de elsősorban itt a szabadságpártról volt szó, figyelembe veszi, akkor lehet mindenkivel tárgyalni. De még egyszer hangsúlyozom, én ezt nem tartom valószínűnek. Ugyanakkor a szociáldemokrata párt a néppárt figyelmét felhívta arra, hogy mindenfajta szabadságpárttal alkotott koalíciónak milyen hátrányai lehetnek Ausztria nemzetközi megítélésében.
Kisfény László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.